Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Gajdos László azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az ASZA index. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A riasztást egyelőre jövő hét keddig rendelték el. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánítottak katasztrófa sújtott övezetté a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A kabinet döntése 14 tartományra vonatkozik, benne a legújabb erdőtűz területekkel is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapó lángokkal szemben, ráadásul a szél sem segíti a munkájukat, az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A legnagyobb tüzekkel Franciaországban küzdenek, ott már több mint 220 ezer embert kellett kitelepíteni, 23 Bordeaux környéki településről. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot tegnap a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehet saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédőszervezetek és ellenzéki politikusok is bírálták amiatt, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-én tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, között a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a honvédségtől, vagy akiknek a COVID-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő. A teljes akadémiai rendszert átvizsgálják, köztük a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia működését is, jelentette ki Kálnoki Kis Attila a Klubrádióban és számolt be az Index. A sportért felelős államtitkár emlékeztetett, az akadémia 2024 óta a bérleti díj fizetése nélkül használt az állami tulajdonú létesítményt, amelyről még Schmidt Ádám döntött, aki nem csak a tárcát vezette akkoriban, de a háromszoros olimpiai bajnok kajakozó férje is egyben. Az új vezetés ezt azonban augusztus 1-től megszünteti, így már nekik is fizetniük kell. Kálnoki Kis Attila egyedinek nevezte ezt az esetet, ezért az a határozat született, hogy ők sem lehetnek különbek. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég, 4 millió 300 ezer éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek száma 2,6%, a külföldieké 1,8%-kal, az éjszakáké 3,6%, illetve 1,3%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, egyre több felé szedd magad akciókat is lehet találni. A korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz majd a boltok polcain. Végül az időjárásról. Zavartalan a napsütés, csapadék tehát nem hullik, a légmozgás gyenge, mérsékelt maradt, a csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul. Ahogy említettük, a kánikula fokozódik, éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás ütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és két evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, egy órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, két napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasba nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, hogy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakszínű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szánjuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például. Kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére, és hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jó záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertemben, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam az előbb, egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért ismerem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése. akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év, két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás guzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk, a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat. Én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy levendulazsák. Most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiássá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriak egyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
XIV. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
Já não podia me conter.
Leó pápa a portugál fiatalokhoz: soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
Queridos jovens, não deixeis que nada nem ninguém vos roube a esperança.
Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől: Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
Se depois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek, bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a Lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as Lisszaboni Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói Városi Parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói Egyházmegyében rendezik majd meg.
A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparhák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és bőjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot, és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították, és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, bőjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A bőtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozójé. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Bűnök éjjelé, te hoztad el a fényt, megváltásod által élet új remény. Hófehér ustjában, titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet, múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet, gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Add, hogy mindig jobban bízzunk te benned, hálát szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem.
A nap verse.
Szabó T. Anna. Foncsor. Tükör által homályosan papíron a fény fonákja, üres vízen hullámoson álmunkat a semmi látja. Úgy látjuk a teleholdat, mint fákat a víztükörben, állókép örvénye forgat, fehér űrben pörget körben. Jön a reggel, fej a tóból, álmainkból kikilátunk. Üvegderengésben lóbál, elfelejtett mély világunk.
Elhangzott Szabó T. Anna Foncsor című verse, melyet Tóth Levente előadásában hallottak. Szabó T. Anna költő, prózaíró, fordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József Kollégiumnak. Férje Dragomán György író. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózát. Író műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, Joan Updike, Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat ír.
A nap imája.
Add, Uram, hogy szívemet hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam. Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellentmondás nélkül. Tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül, tiszta legyek sérelem nélkül, türelmes, zúgolódás nélkül, alázatos, színlelés nélkül, vidám, pajkosság nélkül, megfontolt, nehézség nélkül, féljek tőled kétségbeesés nélkül, igazmondó legyek kétszínűség nélkül, jót cselekvő, elbizakodás nélkül, fele barátomat megintsem büszkeség nélkül, épülésére szolgáljak jóval és példával, képmutatás nélkül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!